Szeretettel köszöntöm minden kedves vendégünket a mai estén. A Gyógyulás lelki alapjai című előadás sorozaton. Tehát én akkor meghívok egy kis bibliai szemléletű elmélkedésre minden kedves jelenlévőt ma este, és átgondoljuk azt a kérdést, hogy csodagyógyítások vajon vannak-e ma még? Vagy vannak? Mert nagyon sok ember ezzel az igénnyel fellép, az biztos, csak be kell kapcsolni a bulvár sajtót, tehát a bulvár médiát, a bulvár sajtót meg kell nézni. És lépten nyomon jönnek a szenzációsabbnál szenzációsabb tudósítások, ilyen meg olyan meg amolyan gyógyítókról. Nem tudom, néhányat lehetne talán akár név szerint említeni. Tehát van egy ilyen isteni János Brazíliából, így nevezik őt, aki állítólag a csoda erejével gyógyít. Aztán néztem, Szexádon is van egy hölgy, aki csodagyógyítónak nevez önmagát, vagy nevezi önmagát, holott, ugye, és van egy film is az interneten, ezt meg lehet nézni, ahol itt ugye csoda mágikus erővel próbál embereket gyógyítani, a talpot meg sem érinti, csak egy ilyen körmozgásokkal energiát, vagy ki tudja ad át, és az emberek állítólag gyógyulnak. De ha megnézzük, akár keresztény kolőrben is vannak csodagyógyítók állítólagos, például Benny Hinn, az a karizmatizmusnak a ne továbbja, vagy a karizmatizmuson belül a ne továbbja a csodagyógyítóknak. Ő aztán igen furcsa és igen érdekes módon, tehát ő ilyen színpadon dolgozik, és akkor a színpadra hívja az embereket, és ott fellöki őket állítólag mennyei erővel, meg mindenfélével, és ők akkor utána, mit tudom én, a Szentlélektől lennének meggyógyítva, és hát mindig vannak, akik elmennek ilyen gyógyítókhoz, és azt mondják, hogy hát igen, meggyógyultam. Tehát én, nekem előtte ez is, ez volt a problémám, most már nem fáj. És mit lehetne még sorolni? Talán a legújabb a hókusz-pókusz, az a horvátországi gyógyító, aki semmit nem csinál, csak ránéz az emberekre, talán erről már hallottátok, valami Prako a neve. Tehát ő ember tömegek elé áll, és csak rájuk néz. Egy szót nem szól, semmit nem csinál, tehát ez a varázslatos kuruzslók, vagy hipnózis, igen, tehát jó, hát lehetne ezt akár így is mondani, tehát a hipnózissal gyógyítóknak a ne továbbja, ő az abszolút minimál modell, tehát ő semmit nem tesz, csak áll eléjük, és kvázi a tekintetével próbálja őket egy hipnotikus állapotba hozni, azért majd erről fogunk beszélni még, hogy ezek az emberek miket művelnek, vagy hogyan munkálkodnak. Egyébként már a 50-es, 60-as, 70-es években volt egy német, egy nagy csodagyógyító, úgy nevezték őt, hogy Bruno Gröning, és Gröning például kifejezetten a csodagyógyítók közé számítatott, általános felfogás szerint, de ő egyértelmű spiritista volt. Tehát ő spiritizmus által gyógyított. Tehát ez volt az ő üzenete is, hogy a túlvilágról hozza az energiát, és ő ezzel a túlvilági energiával képes embereket testileg helyreállítani. Nos, fölvetődik a kérdés, ők volnának a mai csodagyógyítók? Ők volnának azok, akik ma a jézusi értelemben csodákat úgymondván hajtják végre. Tehát ők azok, akik Jézus Krisztus lábnyomában járnak, és ugyanazt az erőt úgymondván alkalmazzák, mint ahogyan ő. A kérdés jogos, mert ők ezzel az igénnyel hol nyíltan, hol leplezve, hol csak ráutalásokkal, hol egyértelműen, kinyilatkoztatásszerűen tehát magukra húzzák azt, hogy igen, mi ilyen, meg olyan csodagyógyítók vagyunk. Honnan vezetik le ők ezt az igényüket? Honnan vezetik le ők azt az erőt, amelyet ők kifejtik? És hogy milyen eredményeik vannak, milyen módszereket használnak? Ez talán az első kérdés, amit jogosan föl lehet vetni. Ha a bibliai oldalt nézzük, akkor van itt néhány biblia vers, amelyekre mindjárt kitérünk, amelyek arról szólnak, hogy lesznek emberek, akik tényleg képesek csodákat művelni. Tehát akik tényleg csodákat képesek közvetíteni, vagy nem is tudom, ahogy mondjam ezt. Mert a Szentírás azt mondja, hogy lesznek, akik hisznek, lesznek, akik mérget isznak, akik kígyókat fölvesznek, és a kígyó megmarja őket, nem halnak meg, akik bármilyen gyógyításra is képesek. A Márk evangéliumban a 16. fejezetében ott van egy ilyen utalás, ahol úgy hangzik, hogy aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólalnak, kígyókat vesznek föl, s ha valami halálost isznak, meg nem átnékik, betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. No. Akkor ez mit jelent? Akkor ezek szerint vannak, akik betegekre kezeiket vetnek, és ezek meggyógyulnak. Ugye? Történik ilyesmi ma? Ha körbenézünk, ha megyünk előadásról előadásra, látunk ilyeneket, de akkor sok helyen látjuk, mondjuk látjuk ezt a karizmatikus mozgalmon belül, látjuk ezt egyes spiritista vagy szellemgyógyítóknál, látjuk ezt sok helyen, és a kérdés az, hogy tényleg gyógyítás? Tényleg az történik? A kérdést majd mindjárt egy kicsit közelebbről megnézzük, talán először mondjuk a keresztény válfajról beszélünk egy néhány szót. Tehát azokról, akik kereszténynek adják ki magukat. A Benny Hinn, akit az előbb említettem, hát őről például egyértelműen lehet nyilatkozni, hiszen az ő tevékenysége olyan mértékben van dokumentálva, de hát ha valaki az interneten beüti ezt a nevet, és a videókat végignézi, hogy milyen gyógyítások vannak, rengeteg. Tehát órákon keresztül lehet nézni, hogy ő mit művel, és miket mond, és miket hirdet. És a kérdés az, hogy az a hatás, hogy emberek vagy érintéssel, vagy érintés nélkül hanyat esnek, a földön fekszenek, rángatoznak, és utána valami olyasmiről beszélnek, hogy energia járt át a testüket, meg elektromosságot éreztek, meg bizsergést, meg mindenfélét, és hogy ők most már nem érzik azokat a fájdalmakat, amelyeket érezték, amikor bejöttek. Nos, ezek akkor bizonyítékok? Mi történik ilyenkor? Nagyon érdekes, hogy hallgattam, amikor ugye készültem erre az előadásra, hallgattam egy néhány előadást is, vagy más embereket is, akik erről beszéltek, és volt többek között egy volt csodagyógyító, tehát aki régen ugyanazt a módszert alkalmazta, és ő azt mondta, hogy ő addig hitt a saját tevékenységéről, hogy ez Istentől van, amíg el nem kezdte a Bibliát olvasni. Ez jellemző. Ezek a csodagyógyítók általában a Bibliával nem nagyon foglalkoznak. Pedig nagyon erőteljesek abban, hogy azt állítják magukról, hogy ők az Istentől jönnek. És hogy ők az isteni erőt közvetítik. Tehát ők azt gondolják valójában magukról, hogy Isten küldöttei. És ő ezt nagyon szépen megfogalmazta, azt mondta, hogy igen, hát ő is ebben a hiszemben benne volt, míg el nem kezdte olvasni, amit a Szentírás mond, és akkor rájött, hogy hoppa, talán nem csak egy-két válogatott verset kellene olvasni, mint ahogyan én most az elején is olvastam egyet, ugye? Emlékeznek még rá? Egyet olvastam. Akkor lehetne még egy másik fejezetet olvasni, ami szintén úgymondván kedves ilyen tevékenységnek, ugye ez a Pál apostol korintusbeliekhez írt levél 12. fejezete, ahol a lelki ajándékokról beszél, és hogy valakinek ez az ajándék, meg amaz az ajándéknak adatot, egyébként Pál apostol a római levélben is erről beszél, hogy különböző ajándékok vannak, lelki ajándékok, és többek között a gyógyítás ajándéka is. De azért mégis ez a gyógyító, ezért angol úriember volt, azt mondta többnyire, azt lehet mondani, hogy nem tesz különbséget, hogy most valaki éppen a Jézus Krisztus nevében ezeket a kvázi hipnotikus gyógyításokat alkalmaz, hogy azt mondta, vagy Homer Simpsonnak a nevében teszi, teljesen mindegy, hogy kinek a nevében alkalmazzák ezeket a módszereket. Az eredmények ugyanazok, tudnélik egyfajta tudatmódosító állapot. Azt mondta, az általános közös nevező az az, hogy jó sokáig a monoton zenét, vagy az agyat kifárasztó tanulmányozást, monoton tevékenységet, ritmikus ismétlő a szavakat, a profik használnak úgynevezett NLP-t, tehát ez egy módszer, amivel embereket beszéd által hipnotizálni lehet, vagy nem is hipnotizálni, mert nem is kell hipnotizálni őket, hanem csak a tudatállapotokat módosítani úgy, hogy ők fékezetlen, tehát fékezetlenebbé válnak, vagy már nem tudják magukat kordában tartani, és szépen manipulálhatóvá válnak. Ezt úgy szépen felsorolta, azt mondta, hogy tehát először 1-2 órát énekelni, közösen minél több ember jöjjön össze, annál több, annál jobb. Tehát minél nagyobb a csoportnyomás, a minél magasabb az elvárások, minél vastagabbat hazudik valaki úgymondván a felvezetésben, hogy ilyeneket gyógyítottunk, még olyanokat gyógyítottunk, még amolyanokat. Minél több kétségbe esett ember, akik valójában kétségbe esett állapotban vannak, eljön, és minél nagyobb az az úgynevezett várakozás, előre való várakozás, annál nagyobb hatást fejtenek ki. És mi ez a hatás? Ilyenkor tulajdonképpen ezek az emberek a fájdalommentesé válnak. Szó szerint. És itt tulajdonképpen azt történik, hogy ezek az emberek eljönnek egy ilyen összejövetelre. Lehet ezt Indiában is, egy indiai gurútól, lehet ez Afrikában, egy afrikai busmantól, vagy lehet ez mondjuk Európában egy ilyen álkeresztény karizmatikus gyógyítótól, a módszer mindig ugyanaz, vagy legyen ezért akár egy spiritista, aki nyíltan, deklaráltan vállalja, hogy ő hipnotizál, hogy ő a túlvilág erejét használja, hogy ő az emberek tudatát módosítja, mindegy, hogy melyiket, a módszerek általában mindig ugyanazok. Tehát kellemes előadó, aki nyelvi eszközökkel rendelkezik, hogy tényleg úgymondván fogságba tudja ejteni a hallgatóit, tehát akik nagyon-nagyon ráfigyelnek, annyira tudja lekötni a figyelmüket. Nagy tömegek, nagy felspanoltság, tehát zene, ütemes zene, beat ritmus. Általában azt szokták csinálni, hogy a pulzus számmal megegyező zeneritmust alkalmazák. Egy ilyen 60-as, 70-es, maximum 80-as pulzus számnak megfelelő ritmust alkalmaznak, ami szépen andalítja a hallgatóságot. Tehát nem egy ilyen gyors, kemény beat. Ezt egyébként kipróbálták a diszkókban a 70-es években, amikor monoton, gyors ütemezésű zene ment, az emberek ott a tánc felületen szépen transzba estek, és elájultak. Nem tudták, hogy mitől van. És rájöttek, hogy a folyamatos, egyhangú zene előbb-utóbb ezeknek az embereknek a tudatukat ellenőrző agyi központokat szépen kikapcsolja, és egy olyan állapotba kerülnek, amelyet mi transznak nevezünk, amikor akár összefügg, furcsa dolgokat mondanak, tehát úgymondván nyelveken beszélnek, akár a földön fekve a rángatoznak. És ezek az emberek egy úgynevezett érzelmi, testi érzelmi, hogy mondjam, jó érzésen mennek át, tehát ők nagyon jól érzik magukat, és ezzel együtt általában a fájdalmak is szűnnek. A probléma ezzel az egésszel az az, hogy hazamennek, és ezt a fájdalmat újra kreálnak. Tehát ők nem okságilag gyógyultak, hanem tünetileg. Ennek persze a természetgyógyászaton belül is ezernyi válfaja van, de ezek a csodagyógyítók ezt nyílt színen és nagy tömegek előtt vállalják. És hogy ez mindig is volt, talán erről egy néhány szó, hogy mindig is voltak olyanok, akik, hát hogy mondjam, ezzel üzletelni akartak. Az apostol cselekedetben például van egy kis történet, az apostol cselekedet 8. fejezetében, és Simon a varázsló, tehát tulajdonképpen az 5. verstől lehetne olvasni, de most ezt nem teszük, csak egy nagyon jellegzetes mondatot olvasom föl. A 14. verstől olvasom. Mikor pedig meghallották a jeruzsálemi apostolok, hogy Samária bevette az Isten igéjét, elküldték azokhoz Pétert és Jánost. Kik mikor lementek, könyörögtek éretük, hogy vegyenek szent lelket. Mert még senkire azok közül nem szállod rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor kezeiket rájuk vették, és vettek szent lelket. Mikor pedig, és most itt ez érdekes, Simon is ott volt, ez a varázsló, mikor pedig látta Simon, hogy az apostolok kézrátétele által adatik a szent lélek, megkínálta őket pénzzel, mondván, adjátok nékem is ezt a hatalmat, hogy valakire vettem a kezeimet, szent lelked vegyen. Ez most milyen? Anélkül, hogy tovább olvasnánk, vagy anélkül, hogy tanácskoznánk a tudásunkkal, hiszen sokan olvasták a Bibliát már, és tudják, hogy ez hogy folytatódik. De ez hogy hangzik? Hát az apostoloknak tiszta üzlet, nem? Tiszta haszon. Eladják ezt a tudást, és akkor kapnak egy kis pénzt a misszió munkára, úgymondván, és akkor ez a Simon, ő is ugyancsak közvetíteni akarja a szent lelket. Lehet ez így? Hát persze, hogy nem. Azért nem, mert az Isten lelke, a szent lélek, az Isten lelke, ez szorosan hozzá kötődik. Semmi köze nincs az halandó emberhez. Ember nem tud, hogy mondjam, kereskedni ezzel a lélekkel, az Isten apóvó ilyeneket megelőz. Nem adja akárkinek. Annak adja, akinek akarja. De nem pénzért, és nem semmilyen módszerért, és semmilyen megtanult a protokoll szerint nem lehet ezeket a dolgokat kapni. Ezért az összes beavatási ceremónia, beavatási szertartás, beavatási tanfolyam, amely ilyen-olyan-amolyan dologba be akar avatni, az úgy, ahogy van, vagy egyfelől hazugság és pénzszerzés, vagy másfelől egyszerűen valami más erőre való beavatás. De egészen biztosan nem arra az erőre tudnének. A következő mondatok ezt le is leplezik, de Péter mondta néki, a te pénzed veled együtt veszen el, mivel azt gondoltad, hogy az Istenek ajándéka pénzen megvehető. Tehát ez az Isten ajándéka pénzen nem megvehető, nem is megtanulható, nem is megszerezhető. Isten adja, akinek akarja, amikor akarja, amire akarja. De úgy, hogy ember ezt magának megszerezni, az tiszta csőd. Nincsen néked részed, sem örökséged e dologban, mert a te szíved nem igaz az Isten előtt. És ez a legnagyobb probléma. Azok az emberek, akik viszketettségből, önzőségből, vagy egy ilyen álságos, humanista szemléletből tündökölni akarnak mások segítségén, vagy másoknak nyújtott segítség által, azok nem biztos, hogy a szívükben mindig igazak. És ezért nem biztos, hogy a Jóisten adna nekik ezt az erőt. Tehát ez egy nagyon tipikus dolog. Ugye, és akkor Péter apostol azt mondja, hogy térd meg azért ezen gonoszságodból, és kérjed az Istent, ha talán megbocsátatik néked szívednek gondolatai, stb. És akkor, igen, azt meg már látom, hogy a te keserűséges méregben és álnokságnak kötelékében leledzel. És akkor Simon ugye magába szállva könyörgött. Ez még a pozitívabb eset. Többnyire ilyenkor, igen, tehát csak kígyó béka jön ki ilyenkor. Tehát itt látjuk azt, hogy Simon, a varázsló, ő előtte is tevékenykedett ezen a téren. Tehát ő is egy ilyen a nyilvánosság előtt tevékenykedett, és próbált embereket gyógyítgatni. De amikor látta, hogy Péter és a többiek egy szinte felül múlhatatlan erővel rendelkeznek, azt gondolta, de jó jönne neki is. Mennyi pénzt lehetne ezzel keresni, mekkora hatalma lenne az embernek, még ha úgymondván csupa ember szerető szándékból is szerette volna ezt megtenni. Egyébként mások is hasonló furcsa módon, szintén az apostol cselekedetekben olvasható, foglalkoztak így ezzel a kérdéssel, ezzel a Szentlélek kérdéssel, az apostol cselekedetekben. A 19. fejezet 13. 14. verse, ez egy nagyon érdekes vers, kicsit olyan, mintha az Istennek jó humorérzéke lenne, mert itt azt olvasjuk, hogy a 13. vers, mert elkezdték pedig némelyek a lézengő zsidó ördögűzők közül az Úr Jézus nevét hívni azokra, akikben gonosz lelkek voltak, mondván kényszerítünk titeket a Jézusra, akit Pál prédikál. Nagyon érdekes dolog, nem? Tehát a Szentírás itt azt mondja, hogy voltak úgymondván zsidó ördögűzők, akik úgy gondolták, hogy gonosz lelkeket tudnak kihajítani más emberekből, és hát mutatja is ezt a szemléletet, hogy hát akkor én most használom az A programot, még a B programot, még a C programot, még ezt a mágikus mondatot, és akkor jön még a szuper utána égető, a Jézus nevét még emlegetjük is. Tehát körülbelül így használták ezt az egészet. És akkor a Biblia ennek az egész hamisságát, és álnok mi voltát, eléggé mókásan leplezi le, tudnélik. A következő hangzik itt el. Voltak pedig némelyek Skévának, egy zsidó főpapnak fiai, heten, kik ezt művelték. Felelven pedig a gonosz lélek mondta, a Jézust ismerem. Pálról is tudok, de ti kicsodák vagytok. Ugye? És itt jön az, hogy emberek, akiknek semmi kapcsolatok nincs az Istenhez, álnok módon emberek elé állnak, és azt mondjuk, hogy mi az Isten erejét így, meg úgy, meg amúgy. Hiszen embernek nincsen. Tehát nekünk nincsen beépített röntgen készülék, hogy az, amit az előttünk álló hókusz-pókuszban éppen történik, hogy ez tényleg felülről van, vagy alulról. Nem tudjuk, nem látjuk. A gyümölcs alapján lehet ezt leolvasni, a következmények alapján lehet ezt leolvasni, az erkölcs alapján lehet ezt leolvasni, a hozzáállás alapján lehet ezt leolvasni, de nincsen beépített röntgen készülékünk, amely azt mondaná, hogy na ez az ember igaz, vagy ez az ember nem igaz. Nem látjuk. Mi nem látunk egymás szívébe. Nem látjuk egymás motivumainkat, tehát az indítékainkat. Nem látjuk azt sem, hogy milyen sebek és milyen hegek vannak a mi lelkünkön, és mi az, ami késztetett minket arra, amire most éppen ráadtuk a lelkünket. És ez jól van így. De az Isten lát mindent. És ebben a versben tulajdonképpen kibukik, hogy azért van itt még más is. Tehát nem csak az van, tehát nem mindenki, aki gyógyít, felülről gyógyít. Tehát ez leginkább annak az üzenet, ami itt elhangzik. Mert ugye azt mondja, Jézust azt ismerem, a Pálról is hallottam, de hogy ti kicsodák vagytok ti. És hát ez a kérdés felmerül, hogy kicsodák azok, akik az Isten nevét a saját tevékenységükre ráhúzzák. Akik kvázi fehérítőként használják az Isten szeretetét, az Isten jóságát, az Isten létezését, illetve az emberekben gyökerező ösztönös Isten hitet, és azt az ösztönös hozzáállást, hogy aki gyógyít, annak igaza van. Tudnélik ez van, az emberek ezt nagyjából így gondolják. Tehát minden ember úgy ösztönösen arra hajlik, azt hinni, vagy azt mondani, hogy ha valaki gyógyít, annak biztos igaza van. Pedig a kérdés kicsit máshogyan van. Ugye nem csoda, hogy azok az erők, amelyekről mi is itt beszélünk, tehát a lelkek ellensége, az isteni gyógyításokat utánozza. Kvázi ez az egyik módszere, mimeli azt, mintha ő lenne a jótevő, mintha ő lenne a nagy jótevő, a nagy szerető, holott egyébként ő dönti az embereket romlásba. De gondoljunk bele, hogy először bűnbe viszi az embereket, romlásba viszi az embereket. Utána csodagyógyítást ígér nekik, és ezzel az állítólagos csodával még egy hamis hitet erősít meg bennük, hogy végérvényesen tudja vesztükbe hajtani ezeket az embereket. Nem ördögi ez a terv? Tehát annyi erőt, meg annyi csodát nyújt az ő szolgáink keresztül a világ szeme látára, hogy vannak emberek, akik sziklaszilárdon meg vannak győződve, hogy amit tesznek, az teljesen igaz és helyes. Én emlékszem beszélgetésekre, beszélgetem olyan, tehát sok emberrel beszélgetem már az életem során, és többek között beszélgetem egyszer egy olyan hölgyel, aki azt mondta, hogy, és nekem úgy elmesélte, hogy ő a testből ki tud mászni, tehát ő testen kívüli a sétákra képes. Tehát ezt úgy nevezik, hogy OBE, Out of Body Experience. Tehát ő azt mondta, hogy ő esténként, amikor a férje nem jön haza, ő a férje után sétál, és kocsmáról kocsmára jár, és akkor hazahozza őt. Tehát úgy ezt elmesélte nekem, és hogy ez számtalan szor már bevált, meg ilyeneket, és amikor visszajött a testébe, tudta, hogy hol van, oda ment, és richtig ott volt, és haza is hozta. Tehát, és próbáltam, mondtam így, meg úgy, meg érveltem, hogy nem biztos, hogy ez felülről van, meg így. Ő meg azt mondta, hogy én meg pedig tapasztaltam. Pont. Te meg nem. És ilyenkor akkor felmerül a kérdés, hogy feltétlenül tapasztalni kell valamit ahhoz, hogy tudjuk, hogy ez jó vagy nem jó. Feltétlenül a igaza van annak, aki valami test, illetve hát ember fölötti erőt tud kifejteni? Vagy kvázi ember fölötti erőt tud kifejteni? Ugye maga Jézus az egyik utolsó beszédében, Máté 24-24-ben azt mondta, mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhittessék, ha lehet, a választottakat is. Tehát ezt egyértelműen és nyíltan kimondta az a Jézus, aki talán többet gyógyított, mint bárki más. Nem is csoda, hogy ő volt az Istennek, tehát az Isten egyszülött fia, ő volt a megtestesült, tehát Isten, aki megtestesült itt ezen a földön, mi más tenne ebben a nyomorvölgyben, mint hogy gyógyítani. Hiszen annyi beteg van, és annyi nyomorúság van. De ő azt is mondta, hogy az ellenség legelőször azt fogja kipróbálni, hogy azt az isteni magatartást próbálja imitálni, utánozni, és ezzel embereket a vesztébe tulajdonképpen kergetni. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhittessék, ha lehet, a választottakat is. Egyébként ugyanazt a gondolatot itt Pál apostol is mondta, és ugyanazt a gondolatot a János apostol is mondta. Pál apostol mondta a második Tesszalóniai levélben, ott azt mondta a második fejezet 9. versében, akinek eljövetele a sátán ereje által van a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival. Tehát itt nyíltan néven nevezve, hogy az ellenség erejével keletkeznek csodák ezen a földön. Tehát lesznek csodák, nem, csak nem biztos, hogy ezek jó csodák. Sőt, János apostol a nagy jelenések könyvében, tehát a nagy profétikus könyvben, a jelenések 13-13-ban azt mondja, és nagy jeleket tesz annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre az emberek látára. Tehát, hogy is van ekkor ez? Amikor lelket ígérnek, amikor elektromosságot, amikor mágnesességet, amikor ki tudja meg menni mindent, ígérnek embereknek. Ilyen, olyan, amolyan címszón, akkor vajon mindig így van, mindig isteni erő van ott? Mindenki válaszolja magának, de ha ugyanezek a módszerek Indiában egy gurúnak a nevében történnek, és Afrikában egy, mit tudom én, egy természetistennek a nevében történnek, és az európai kultúrkörben éppenséggel Jézusnak a nevében történnek, ugyanazokkal a módszerekkel föl kell tenni a kérdést, hogy vajon miről van szó. És hogy tényleg az Isten erejéről van szó. Már persze vannak, akik ebből is bizonyítékot látnának az ellenkezőjére. Akkor tehát nincsen csoda ma? Ha ezek nem az igazi csodák, akkor nincsen csoda? Akkor ma nincsenek csodák? Mikor láttak önök utoljára egy igazi csodát? Ha ezt mondjuk alapul veszük, hogy ezek az álságos dolgok, egy ilyen hipnózis, tudatmódosító hangulatból, lendületből történő kvázi tünetkezelésszerű a csodák megtörténik, és ha ezek nem igazi csodák, ha ez nem az az erő, ami felülről jön, sőt, annak csak a karikatúrája, akkor mik az igazi csodák? És mikor és hol történtek? Láttak önök már ilyet? Látunk mi már olyan embert, aki sánta volt, gyermekkortól fogva, és el tudta dobni a mankóit, mint ahogyan ezt mondjuk láttuk az apostol cselekedet első fejezetében. Látunk mi már embert, aki vakon született, mint a János evangélium 9. fejezetében, és akinek látása visszajött. Látunk mi már ilyet? Én azt mondom, nagyon ritka ezek. Ezek nagyon ritkák. És itt szeretnék egy kicsit valamit elmondani a csodának a lényegéről, hogy egyáltalán, ha meg akarjuk érteni, hogy mi az, ami csoda, és mi az, ami nem csoda, akkor egy kicsit végig kell gondolni, hogy mi a szerepe a csodának, a Szentírás szerint például. Nos, szeretnék először egy-két bibliai alapvető gondolatot említeni. Máté evangélium 6. fejezetében van egy olyan vers, a 6. fejezet 8. versében, és ez egy nagyon szép vers, egyébként ezzel vigasztalhatjuk magunkat mindenkor, azt mondja, ne legyetek hát ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Ez mit jelent? De a Szentírás azt mondja, hogy az Isten, ahogy tehát a bibliai Isten képben benne van az, hogy az atya már tudja, mire van szükségünk, mielőtt mi ezt még tőle kérnénk. Tehát ha nekünk egy ilyen istenképünk van, vagy lehetne akár egy másik verset, egy pár versel arrébb, mert mind ezeket a pogányokat kérdezik, mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van. Ugye itt a fizikai dolgokról van szó, ugye ruházatról, ne aggodalmaskodjuk tehát, hogy mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk, ugye? Vannak ilyenek. Sőt, és én azt mondom, hogy az egészség is ugyanabba a kategóriába tartozik. Mitől lesz nekünk egészségünk? Ugye, mert enni és inni szorosan függ össze a testi épségünkkel, nem? Mert ha mi azért aggodalmaskodunk, mert nem lesz ennivalónk, akkor tulajdonképpen az egészségünket féltjük, nem így van? És ha valaki azt mondja, hogy akkor az egészségem kérdése, Isten biztos nem figyel erre, itt a Szentírás azt mondja, és maga Jézus mondja, hogy ne is aggodalmaskodj, felejtsd el, ő ezt már rég tudja. Tudja, mielőtt még te ezt megtudnád volna, vagy megtudtad volna fogalmazni. Szóval ez azt jelenti, ez a kép, ez az Isten kép azt jelenti, hogy itt Isten a földre néz, és tudja, hogy kinek van szükség segítségre. Ezek szerint, ugye? Egyébként itt jön az a kérdés, hogy szükséglet. ezeknél a csodagyógyításoknál a szükséglet szerint gyógyítanak? Vagy a látszat szerint? Valójában szükség van arra, akinek fáj a háta, hogy most őt csodával gyógyítsuk? Majd kellene neki egy kis gerinctornát végezni, és már rendbe is jönne? Érthető, amit mondom? Tehát mi az, ami szükséglet? Ha az Isten azt mondja, én tudom a ti szükségleteiteket. Én már tudom, mielőtt ti meg tudnátok fogalmazni. Akkor vajon ez a sok-sok, amikor sok tízezer ember egy ilyen gyógyító elé áll, és mindenkiben van egy ilyen vágy, hogy hú, ezt gyógyíts meg, úgy gyógyíts meg ezt, meg amazt. Isten ezt nem rég tudja? Vajon nem lehetne esetleg azt a kérdést is fölvetni, hogy Isten már rég megmondta, hogy mit kellene tenni? És ha vannak olyan dolgok, amelyek elérhetők, tehát ha valaki beteg, vagy ha valakinek valamire szüksége van, Isten nem általában a tanítás révén szokott embereket a jó irányba kergetni? Terelni? Nem azt szokta mondani, hogy ember, te most ismersz engem, akkor tanulj meg tőlem. Ha beteg vagy, akkor hova mész? Menjél olyanhoz, olyan valakihez, aki a tested jobban ismeri nálad. Ha éhes vagy, menjél olyas valakihez, akinek ennivalója van. Nem? Nem úgy van, hogyha éhesek vagyunk, akkor leülünk a földre, és akkor várunk, míg a Jóisten az égből ledob egy zsömlét. Ez a hit. Ha szomjasak vagyunk, akkor leülünk, és várunk, míg egy pohár víz felénk jön. Ez a hit. Nem, ez egy szemtelen merészség. Elbizakodottság. Semmi köze nincs a hithez. Ha mi az Istentől elvárjuk, amit mi magunk is meg tudunk tenni, akkor elbizakodottak vagyunk. Hiszen Sátán ezzel próbálta Jézust is kísérteni, ezt mondod, vesd alá magadat a templomról, hiszen a Bibliában le van írva, hogy az ő angyalai ugye, jönnek, és akkor most... Igen, de Jézus tovább olvasta ezt az igét, amit Lucifer fölidézett, azt mondta, igen, ha azon az úton vagyok, ahova az Isten küldöd engem, ott bizony, ott ilyesmi nem történik. Ott bajom nem lesz. De csak úgy leugrok egy toronról, hogy majd meglássam, hogy Isten segít nekem-e, vagy nem, akkor Isten mit fog mondani nekem? Pehjed van, nem fogok segíteni. Csak abból nincs visszaút, ugye? Tehát az öngyilkosok, amikor ugranak, már szívesen visszacsinálnának, csak már nem tudják. És akkor se jön az Isten, és azt mondja, na, itt van XXXL matrac, nem fog semmi bajot történni. De ha azért történik ilyesmi, mert éppen valami fontos munkát végeztem, akkor a Jóisten meg tud védeni, meg tud óvni. Hány ember tapasztalta ezt már? És itt szeretném azt fölvetni, hogy Isten inkább segít a megelőzésben, tehát tanít inkább a jóra, tanít az önállóságra, tanít arra, hogy hogyan védjük és óvjuk az egészségünket, józan lelkülettel, józan paraszt ésszel, egy természet szeretettel, és ezzel sok-sok betegséget meg lehet előzni. És már ezzel is lebuktathatók a csodagyógyítások, hiszen azok, akik csodákban bíznak, azok többnyire nem akarnak változtatni. Lásd a zsidókat. Ugye a zsidók mit mondták? Mutasd nekünk egy jelt, majd akkor hiszünk benned. És mit csinált az Isten? Segített nekik? Produkált jelet nekik? Mondhatnánk úgy is, hogy mondjuk Názaretben a saját városában prédikált, amikor tehát tulajdonképpen saját szülővárosában ott prédikált. És mondta, hogy így, meg úgy, meg amúgy az Isten engem így, meg úgy, meg amúgy elhívott. Tehát felolvasott Izsájás profétából, a tekercsből olvasott valamit, és ezt magára alkalmazta. Az emberek utána nagyon mérgesek voltak, majdnem lelökték a szakadékről. És ott a Máté evangéliumban a végén van egy ilyen mondat, Máté 13:58-ban, azt mondja, hogy nem is tett ott sok csodát az ő hitetlenségük miatt. Vagy amikor a zsidók jöttek és azt mondták, hogy mutass nekünk jelt, Máté evangélium 16. fejezet első vers, és hozzámenvén a farizeusok és szaduceusok kísértvén kérték őt, hogy mutasson nekik mennyei jelt. Vagy amikor Pilátus előtt volt, és Pilátus átküldte Heródeshez, és akkor Heródes mondta, mutass nekem már egy jelt, egy csodát. Jézus nem is válaszolt nekik, nem hogy szólt volna hozzájuk, az Isten nem lehet kísérteni. Őt nem lehet kényszeríteni. Őt nem lehet nyomás alá helyezni. Belőle nem kiszedhető a csoda. A csoda soha nem a hitnek az alapja. A hitnek az alapja micsoda egyébként? A hit alapja micsoda? Pál apostol azt mondja, a hit az a... Miből van? A prédikálásból van, ugye? És a prédikálás miből van? Az igéből. Más szóval a hit hallásból van, az igének a hallásából, az ígéreteknek a hallásából, az evangéliumnak a hallásából. Abból van hit. És ahol sok hit van, ott van csoda. Ahol nincs hit, ahol ott kevés csoda. Más szóval, ha a kánai mennyegzőt például, az első csodán nézünk, kik voltak ott jelen? A tanítványai, akik ott voltak, azok nem azért követték őt, mert csodát tett. Csodát tett ő ott? Nem. Hanem miért voltak ott? Mert ők olvasták az igét. Mert ők várták a messiást. Mert Keresztelő János mondta nékik, hogy igen, ő az. És követték őt. És beszélgettek vele. És János 17 alapján, ugye van egy ilyen vers János 17-ben, hogy az úgynevezett főpapi imádságban, ahol azt mondja Jézus az első versekben, hogy mert a beszédeket, amelyeket nékem adtál, ő nékik adtam, és ők befogadtak, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem, én ezekért könyörgök. Miről van szó? Azt mondja, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Hát miért? Azokért a beszédekért, amelyeket ő mondott nekik. És miért? Mert ők ugyanazokat a beszédeket előzőleg már az Istentől is hallották. Ők olvasták az Ószövetséget, a proféciákat, tudták, ismerték, várták, reménykedtek benne, hittek, hogy majd meg lesz, jön a Messiás. Erre föl, amikor jött a Messiás, és mind ez beteljesedett, azt mondták, hogy ámen, itt van a Messiás. És hittek. De Jézus ahhoz, hogy az ő hitük erős legyen, hozzátett egy csodát. És itt jövünk a csodagyógyításhoz. A csodagyógyítás az mindig Deus ex machina. Ez azt jelenti, amikor Isten felülről beavatkozik, mert ő ezt most éretnek látja, alkalmasnak látja, látja megfelelő pillanat. Igen, most van az a pillanat, amikor emberekben erősíteni lehet a hitet. Látja, amikor embereknek szükségük van erre, mert máshonnan segítséget nem tudnak szerezni. A legjobban nekem a kánai mennyegző tetszik ebből a szempontból, mert a kánai mennyegzőn mi történik egyébként? Kánai mennyegző mióta csoda? Emlékszik valaki rá? Tehát vízből lett bor, ugye? Na most tehát a bor kérdés, ugye azon lehet vitatkozni, hogy ez most akkor erjed bor, vagy nem erjed bor. Tegyük föl, és én mondjuk a kortörténet alapján, meg az általános Biblia melletti másodlagos történet alapján én azt kell, hogy feltételezem, hogy ez akkor must volt. Tehát nem erjed bor, mint mi nálunk, mert náluk ez nem igazán működött jól. Nos, tegyük föl, hogy Jézus vízből mustot csinált. Én ezt hiszem egyébként. Akkor mit történt itt ilyenkor lényegében? Ez Isten számára nagy csoda? Képes erre. Hát minden nap csinálja, tudjátok ezt? Minden nap, amikor nő a szőlő, mi történik a szőlőben? A szőlőben vízből lesz must, nem? A ribizliben, a minden gyümölcs, minden vízből lesz gyümölcslé, lesz cukros, gyümölcsös valami folyadék, nem? Benne a gyümölcsben. A szőlőben vízből lesz szőlőlé. Ez történik? Mennyi idő alatt? Ugye? Mikor hajtanak ki a szőlők? Tehát mostanában, ugye? Most mi van? Április közepe. És mikor van aratás?
Szeptember.
Ugye? Április, május, június, július, augusztus, szeptember. 6 hónap alatt? Fél év alatt. És most mi történt a kánai menyegzőn? Azt, amit a Jóisten amúgy is egy fél év alatt megteszi a természetben, ezt így egy pillanat alatt megtörtént, ugye? Na most ezt a csodát alkalmazok az összes többi élethelyzetre. Amikor Isten csodát tesz, csak azt gyorsítja föl, amit amúgy is megtenne. És ezért csoda. Az Isten most is gyógyít. Itt fákat szedtem ki a földből. Összekarcolódott a kezem, itt is van még egy néhány ilyen. Dolgoztam. És mi történik? Nem folyik a vér öröké, hanem mi történik? Begyógyul. Miért gyógyul be? Hát a test magától tudja. De miért tudja magától? Hát mert a DNS-ben van. Hát hogy kerül a DNS-be? Hát evolúció. Ugye? Nem, hát az Isten. Isten odarakta az információt, és szépen begyógyul, ezt az Isten csinálja. Egy pár nap múlva ez lehámlik, és nem látszik rajta semmi. Mint a megteheti ezt egy pillanat alatt is, akkor mindenki ámulna. Mi történt itt? De amikor Isten ezt 2 hét alatt, vagy 3 hét alatt megcsinálja, az is csoda egyébként, csak ezt annyira megszoktuk. És itt jön az emberi agynak a problémája. Ami számunkra szokatlan, azt csodanak tekintjük. De amit megszokottnak tekintjük, arra rá se, jó szóval rá se bagózunk. Nem is érdekel. Amikor Isten egy embert meggyógyít, azt nap mint nap csinálja. Tessék elhinni, hogy most is a Szentlélek kórházról kórházra jár. Jézus kórházról kórházra jár. Emberek, ahol betegek vannak, ott van, és akarja gyógyítani őket, és gyógyítja is őket, és segít rajtuk. Csak nem biztos, hogy csoda erővel. De ahol szükség van rá, mert más lehetőség nincs, és az illető igazán hívő, és bízik Istenben, és az, a csoda az Isten megdicsőítésére is lenne. Meg is történik. A probléma, hogy nincs olyan sok csoda ma, hitbeli csoda, nem arra visszavezethető, hogy Isten már nem akar csodákat művelni, hanem arra visszavezethető, hogy ez Isten gyermekeinek nincs megfelelő hite, és valószínűleg nincsenek a megfelelő időben, a megfelelő helyen. Mert lehet, hogy betegek között kellene, hogy legyenek, mert fotelből senkit nem lehet gyógyítani. Akkor ott kell lenni, ahol a betegek vannak. És aki nem szolgál betegeknek, soha az életben nem fogja a gyógyítás csoda erejét kapni. Soha. Akinek a szívében nem alakult ki hosszú-hosszú csiszolás útján az, hogy ő erkölcsileg is képes gyógyítani, az nem fog csoda erőt kapni. Hiszen gyógyítani, az azt jelenti, hogy én emberek teste fölött, és ezzel együtt emberek lelke fölött állok. És aki ezzel nem tud bánni erkölcsileg, annak az Isten soha az életben nem fogja ezt az erőt adni. Aki nem tud bánni azzal, hogy egy másik embert a nyomorúságból kiemeli, és ezzel kvázi öröke hálását teszi, hiszen ezt is látjuk, hogyha valakit gyógyítunk, az öröke hálás nekünk. Megmenekült a veszedelemtől. Nos, az az ember, aki nem képes ezt a hálát és ezt a szeretetet megfelelő helyen kezelni, megfelelő erkölccsel kezelni, az soha, és azt mondom még egyszer, soha az életben nem kap semmilyen jellegű isteni erőt, amivel úgymondván csodamódon tudna gyógyítani. Ezt egyszerűen úgy, egyszer és mindenkorra el lehet felejteni. Nincs erkölcsi alap. Nem tudom, érthető volt? Tehát ezért is nagyon-nagyon-nagyon nagy mértékben megkérdőjelezem én ezt a sok kvázi csodagyógyító, mert ott csak az én vagy egy hamis tanításnak az előtérbe helyezéséről van szó. Ez megy lépten nyomon. Az előadás alapcímében volt még egy gondolat, és ezt 3 percben szeretnék még elmondani, ha lehetséges. A kérdés úgy hangzott, hogy mit lehet tanulni Jézus Krisztus mindennapi gyógytevékenységéből. Na, most egy részét már elmondtam. De van egy olyan gondolat is ebben, és ezt szeretném föl is olvasni, János Evangélium 20. fejezetéből. Úgy hangzik itt a 29. versben. Mondta nékik Jézus, illetve ugye Tamás, emlékszünk a Tamás történetére, ugye Tamás, aki azt mondta, hogy nem hiszem, hogy ez Jézus volt. És amikor ugye Jézus újra megjelenik nekik, és akkor azt mondja, gyere ide Tamás, ugye azt mondja, azután mondta Tamásnak, hozd ide a te ujjadat, és nézd meg az én kezeimet, és hozd ide a te kezedet, és bocsásd az én oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Ugye, hát én ezt el tudom képzelni, hogy mennyire szégyenült meg ez a Tamás. Ugye? És akkor mit mond Jézus? És felelt Tamás, és mondta néki, én Uram, és én Istenem. Ugye, tehát totálisan megszégyenült. És azt mondja, mondta néki Jézus, mivel, hogy láttál engem, Tamás, hittél. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Sőt, később, amikor Pál apostol mondja, hogy mi a hit, ugye azt mondja, a hit, hogy annak a meggyőződését, vagy az arról való meggyőződés, amit nem láttunk. Ugye? Tehát boldogok, és önmagában, tehát ad abszurdum, tehát a csodagyógyítás, látásból való hit, ez ad abszurdum. Tehát hit, csodatételek kvázi csak ott lehetnek, ahol hit van. Ahol nincs hit, ott nem lesz csoda. Ez egyszerűen így lehet. Illetve, ha lesz csoda, de milyen csoda? Egy hitető csoda lesz ott, ami embereket elhiteti. Nos, utána Jézus, illetve János apostol egy ilyen epilógként még úgy elmond egy néhány dolgot, azt mondja, sok más jelt is mivelt ugyan Jézus az ő tanítványai előtt, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Hú, ez is döbbenetes ez a mondat, nem? Azt mondja, hogy sok más csodát is mivelt Jézus, amelyek ebben a könyvben nincsenek megírva, amit hogy a Bibliában. Nincsenek. János apostol volt az utolsó evangélium, tehát a János evangélium, ez egy ilyen kiegészítő evangélium, és amikor ő azt mondja, hogy ebben a könyvben, meg hogy ami előtte volt, abban nincsen. Tehát van rengeteg sok minden tett Jézus. Kvázi ez azt jelenti, hogy miért vannak ezek a csodák ebben a könyvben? Véletlenül ezek szerint? Nem. Ami le van írva, ez számomra egy óriási felfedezés volt a Bibliában egyébként, amikor ezt a mondatot elolvastam, amikor én megértettem, hogy a Bibliában levő csodák nem csak történeti leírások, hogy Jézus még ezt is csinálta, még ezt is csinálta, még ezt is csinálta, még cipőt vásárolt, még ezt, meg amit. Nem. Hanem ezek szándékosan ott vannak, céltudatosan. Ott minden egyes betűnek mondani valója van. Aha, és akkor mi a mondani való? Következő vers. Ezek pedig azért irattak meg, mármint, hogy most ezek, amelyek le van írva, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istenek fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Nem csodálatos? Azt mondja, hogy ezek a csodák, amelyek benne vannak a Bibliában, tehát amit mi ismerünk, ugye? Na, sorolunk csak föl egy néhányat. Mi van? Milyen bibliai csodákat ismerünk? Ugye a kánai csodát, ezt a kánai menyegzőt, ezt már föl elmondtuk. Akkor Péternek az anyusa, ugye, tehát őt is gyógyított a lázból. Akkor a gutaütötet, a vakot, tehát ugye a vak meggyógyít, tehát akkor a sántákat, mindenféleket. Gyógyította őket, ugye? Rengeteg ilyen csoda van. És most itt le van írva, hogy mindegyik ilyen csodában mi van benne, milyen tanítás van benne? Mindegyik, ami le van írva, mindegyik csodából, vagy csoda, mindegyik csoda leírásából egy dolgot meg lehet érteni, hogy Jézus a Krisztus. Más szóval az evangélium, tehát a jó hír, amit később a Pál apostol mondja, hogy ez a jó hír, tehát a hitből halás, stb. Meg az evangélium van mindegyik csodában. Szívesen megtartanám ősszel majd egy ilyet, hogy a csodákat végignézni. Minden egyik csodát végignézni. Mi van benne a csodákban? Mit lehet egy-egy csodából tanulni? Mit lehet a megváltási tervről tanulni egy-egy csodából? Tessék elhinni Jézus Krisztus mindennapi gyógytevékenységéből egy egész kompendium van, tehát egy egész, hát hogy mondjam ezt, egy ilyen tankönyvszerűen le van írva, hogy Jézus mit gondol az evangéliumról és a gyógyításról. És még egyet lehet tanulni, és ezt szeretném a végére tenni, és illetve ezzel szeretném a mai gondolatot valahogyan le is zárni. Ugye a kérdés az volt, hogy mit lehet tanulni. Hát Jézus maga mondja is, hogy a Máté 11-ben azt mondja, hogy mit is mond, hogy jöjjetek én hozzám, stb. És azt mondta, hogy és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, tehát nyilvánvalóan ezt lehet tanulni tőle, és hogy nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Tehát lehet tanulni Jézustől, de mit? Amikor megnézzük a csodákat, és megnézzük, hogy Jézus miért gyógyított, az talán egy nagyon-nagyon szép tanítás. Máté evangélium 9. fejezetében van egy ilyen mondat, hogy a 35. vers, és körüljárta Jézus a városukat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógaiban, és hirdetvén az Isten országának evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegséget, és mindenféle erőtelenséget a nép között. Mikor pedig látta a sokaságot, könyörületességre indult rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. Mit lehet tehát tanulni Jézustól? Szeretetet. A csodák mindegyike ráirányítja a figyelmünket Jézusnak az indítékaira. És amikor olvasunk egy ilyen mondatot, és azt mondja, hogy nézd az embereket, hogyan szét voltak szórva, mint a pásztor nélküli juhok. Meg vannak gyötörve az emberek a betegség alatt. Tudjátok, amikor eljönnek emberek hozzám, és végső stádiumban vannak, már is ott volt egy hölgy, tele van melanomával. És már évek óta húza, úgymondván, ezt a betegséget. Még egy néhány év, még egy néhány hónap. És küzd, és becsületesen küzd, és már az egész teste tele van a halálos korral. Akkor én is megijedtem egy picit Jézus, amikor azt mondja, hogy rájuk nézett, ugye, és azt mondta, és mikor pedig látom a sokaságot, könyörületességre indult rajtuk, mert el voltak gyötörve, és szétszórva. Hány ember szenved betegség miatt? Hány ember szenved a betegségtől? Hány ember él meg fájdalmakat? Hány ember nem tud magán segíteni a betegség idején? Hány ember vágyik jó szóra betegség idején? Hány ember vágyik vigasztalásra, vagy egy egyértelmű beszédre, vagy egy lelki vigaszra, vagy egy támpontra? Én nem tudom, hogy mindnyájunk szívében ilyenkor mi van, amikor ezeken gondolkodunk. Inkább együttérzés és szeretet azok iránt, akik elesettek, vagy nem törődömség. Jézus a csodáival, a csodás gyógyításaival legfőképpen egy dolgot akart közvetíteni, hogy a mi szívünkben hasonló szeretet ébredjen föl azok iránt, akik úgy elesettek. Tessék, mit csinál? Gondoljunk egy picit bele. Mit csinálnánk, hogyha most elénk tárnának egy embert, mint aki 38 év, mint az, aki mondjuk 38 éven keresztül a betestai tó mellett ott feküdt. Ezt mi hogy mondanánk ma a mai nyelvezettel?
Mozgássérült.
Mozgássérült, igen. Tetraplárgiás, vagy mit tudom én. Ugye? Tehát mondanánk azt is, hogy ez egy fogyatékkal élő, és akkor mit csinálunk vele? Én mit csinálunk a fogyatékkal élőkkel? Nagy ívben kerüljük őket. Mert munka van velük, és baj van velük, nem? Hát mit csinálnánk azokkal, mondjuk a leprással? Mai néven esetleg egy kis AIDS-essel, vagy egy kis hepatitis-essel. Hogy viszonyulnánk ezekhez az emberekhez? Félnénk, sok tekintetben félnénk. Féltenénk magunkat. És a szeretet ugye megvan, és a sajnálat is megvan, de nem tudja legyőzni azt, hogy cselekvő emberekké váljunk. A csodák arra tanítanak, hogy a mi szívünk ugyanúgy meginduljon, ugye indult rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. És ezek után egyébként Jézus mondta a tanítványoknak, hogy azért ők imádkozanak csak szépen erről, hogy vajon az Isten mit akar mondani nekik ezzel a sok beteg emberrel. Ugye ezt mondta, hogy akkor mondta a tanítványoknak, az aratni való sok, de a munkás kevés. Ugye mindenki imádkozan, és miért? Mert Jézus a betegekben mit látott? Aratni valót. Ezt látod, hogy ott van egy ember, aki az Isten iskolájában a záróvizsga előtt van. És most mi vagyunk a személytanárok, a magántanárok, akik segítenek felkészülni a záróvizsgára. Mert vagy az életnek a nagy záróvizsgára készülnek, mert meg fognak halni, és fel kell készíteni őket erre. Vagy az életnek a nagy kérdéseit éppen a betegség révén meg fogják érteni. Aratni való Jézusi értelemben, a megváltás szemszögéből. És azt mondja, és ezért ott van a munka. Tehát a csodák révén Jézus erre is hívja föl az ember figyelmét. És szeretném lezárni a gondolatot és befejezni, tehát remélem, hogy ez sikerült itt a végén most úgy megmondani, hogy szeretetre, együttérzésre, könyörületességre és együttműködésre hív minket az ő csodai által. Egészen más motiváció, mint az, hogy a Jézus nevében gyógyulj. Az egyik hamis, a másik önmagában igaz. Az ember eldöntheti, hogy melyiket választja. A fölösleges, a szükségek feletti, melletti, öncentrikus, hipnózis alapú, befolyásolással teli, nagy pénzforgalom melletti kvázi álgyógyítás, bármilyen rossz és egyéb módszerrel, ami alulról van, meg önmagában is hamis, vagy a másik oldalon az, hogy gyógyítani, és ezeket az érzéseket elsajátítani a saját életünkben, megszokni, már nem is ott megszokni, hanem legyőzni, ami legyőzendő, félelmeket félretenni, és együttműködni azzal a mindenható erővel, ami most is gyógyít, most is szívről szívre jár, most is testről testre jár, most is fönntart minket, a mi életünket is, és minden ember életét az egész világon. Jó és rossz emberen is fölkel a nap, most is és holnap reggel is. És az Isten ezt az erőt folyamatosan adja. Nem kell csodagyógyítóhoz menni, csak vele együtt lenni. És már is működnek a dolgok. Ebben az értelemben úgy gondolom, csodák vannak ma is. A kicsi, láthatatlan csodák. És tudom, hogy vannak kifejezetten imádság alapú csodák. Jakab apostol azt mondja, hogy ha valaki beteg közületek, akkor valljátok egymásnak ti bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Tehát megvan az ígéret erre, és aki ezt alkalmazza, az gyógyul is. Isten a mai napig fönntartja az ő ígéreteit, de nem azért, hogy belőlünk hitetlenneké gyártson, gondoljunk Tamásra. Nem az a hit, amit látunk, hanem boldog, aki nem lát és hisz. Hát ezzel szerettem volna lezárni a mai gondolatot, ezt akartam ma elmondani lényegében, és legközelebb arról fogunk beszélni, hogy milyen lelki akadályok vannak a gyógyításnak. Mi az, ami esetleg egy embert belülről fékezhet abban, hogy ő gyógyul? Mi az, ami esetleg a betegség, vagy amikor rájövünk, hogy igen, itt van egy betegség, és akkor mi az, amivel mi leblokkolhatnánk ezt a folyamatot? Amikor az Isten kívülről már rég segítene, de mi még ragaszkodunk dolgokhoz. Amikor kiderül, hogy valószínűleg a testen kívül még egészen más dolgok is betegek.